Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. Ahogy tetszenek is látni, a hűség példaképei a mai témáknak a főcíme, és hát maga a tárgy, amivel foglalkozunk, szintén ott van megjelölve, Dániel könyve 1., 3. és 6. fejezetéről lesz szó. Ma is proféciákról lesz szó, hiszen Dániel könyv egy úgynevezett profétikus könyv a Bibliának. Rövid könyv, 12 fejezetből áll, itt van néhány tudnivaló, majd haladok sorra. Rövid a könyv, tehát nagyrészt proféciák vannak benne, 4 nagy profécia van Dániel könyvében a 10 átfogó profécia közül, ami méretéhez képest egy nagyon nagy arány. Annyira fontos könyv, ahogyan azt az előző alkalommal is tetszettek hallani, akik itt voltak, hogy Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus Krisztus hivatkozik erre a könyvre és ennek a proféciáira. Egy 5. proféciában, amit ő mondott el, ezen kívül van egy 6. a Tesszalonikai 2. levél 2. fejezetében, és még 4, hogy ki legyen a 10, Jelenések könyvében. Azt mindenki tudja szerintem, hogy Jelenések könyv az egy ilyen könyv a Bibliának. Hát amilyen Jelenések könyve az Új Szövetségben, egy profétikus könyv, proféciákat tartalmaz, olyan Dániel könyve az Ószövetségben, szintén proféciákban gazdag, erről ismert a könyv. Van azonban egy sajátossága, ennyiben eltér Jelenések könyvétől. Tetszenek látni, a kibetítőn is felsoroltam a fejezet számokat 2 sorba. Az első sorba azokat a fejezet számokat írtam, amelyek a proféciákat tartalmazzák, tehát kifejezetten a proféciák foglaltatnak bennük. Az alsó sorban a rövidebb felsorolás 1, 3, 4, 5, 6, tehát ezek a fejezetek, azok pedig történeteket tartalmaznak, korabeli történeteket, a proféta és a 3 nemzettársa, akik ott fogságban értek elő, Babilonban, majd ugye Perzsiában, az ő életükben megesett történeteket, amelyeknek az az érdekessége, hogyha jobban megnézzük, ma pont erre készülünk, ezt fogjuk tenni, ezek a történetek is kapcsolódnak a proféciákhoz. Tehát ezek nem általában érdekes történetek, hanem ezek is a proféciákkal függenek össze, így is mondhatnám, hogy proféciák, csak egy kicsit másként. Talán az a leghelyesebb megfogalmazás, ha azt mondom, hogy a proféciákban vázolt történelmi sorsfordulók, nehéz életkörülmények. Tetszenek emlékezni, az előző alkalmunkon erről volt szó, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, üldöztetés a hitért, a meggyőződésért, és hasonló súlyos helyzeteket festett fel Jézus Krisztus jövőképként. A dánieli proféciákban is találkozunk már ezekkel. És ezek a proféciák felvetik a kérdést, hogy meg lehet-e állni ilyen körülmények között hűségesen az Istenhez, és erről szól a mai témánk, a főcím mindig ott látható felül, hogy példákat mutat Dániel könyve arra, hogy az akkori kor lényegében teljesen azonos kihívásai közepette, ahol az Istenhez való hűség tétetett próbára, hogyan álltak helyt emberek. Ezt úgy lehetne talán mondani, hogy a Biblia, azt tetszik tudni, az nem egy illusztrált könyv, tehát ott csak betű van, az egy betűhalmaz, ha lehet így mondani, egy ihletett betűhalmaz, de verbálisan mégis illusztrált, mert miközben a proféciákat elmondja, konkrét életképeket, történeteket helyez közé az, aki ihlette ezt a könyvet, és hát ez maga Isten. És így néz ki, hogy tetszik, hogy az első fejezet majd látni fogjuk, az egy történet, a második egy profécia, a harmadik az megint egy történet, meg a negyedik, ötödik, hatodik is, a hetedik megint profécia. Tehát, mintha az Isten meg akarta volna mutatni egy-egy nagyon kifejező, tanúságos élettörténet által, hogy amiről itt szó van, azt hogyan képzeljük el, és abban hogyan lehet helytállni. Ez tehát a mai témánknak a lényege, ezt a célt tűzzük magunk elé, hogy ebből 3 szemügyre megyünk, ahogy írtam is, 3 történet, bocsánat, itt elgépeltem, elnézést, 3 fejezet, ugye a fejezet akarat lenni, 3 fejezet és 3 példa, tehát 3 fejezetet teszünk sorra, 3 történet lesz benne, és egyúttal 3 példával szolgál. Hogy jobban értsük a történéseket, az alaphelyzetről néhány szót hadd szóljak. Időszámításunk előtt 605-ben került sor a zsidó nép, illetve a megmaradt része, a déli országrész Júda első komoly ostromára a babiloniak részéről. 3 ilyen ostrom volt, ott tetszenek látni a 3 évszámot, időszámításon került 605, időszámításon került 597 és 586. 605-tel kezdődik az úgynevezett babiloni fogság a zsidó nép, meg 70 éves büntetés mindazért, ami ott történt, mint egy leckegyanánt, vagy nevelésgyanánt. A 3 közül tehát ez az első ostrom, Mind a három esetben vittek foglyokat Babilonba, az első az csak jelképes volt, a második súlyos, a harmadik az megsemmisítő volt. Szó szerint megsemmisült a város, a templom, megszűntek ott, alig maradt ott izraelita, tehát ilyen szállingózva maradtak ott csak emberek. Az első ostrom idején csak egy jelképes fennhatóság alávonás történt, tehát Nabukodonozor megmutatta azt, hogy ő gyakorol fennhatóságot ebben a térségben, és nem Egyiptom a rivális nagyhatalom. És néhány foglyot vittek magukkal, inkább jelképesen, egy kisebb fogolycsapatot, amiben előkelő ifjakat is vittek magukkal, köztük négy fiatal embert, Dánielt és a három társát, a mai főszereplőinket. Tehát ekkor és ilyen körülmények között kerülnek Babilonba. Rögtön el kell mondanom, hogy a régiek okosok voltak. Én nem mondom, hogy a maiak buták, de szerintem a régiek okosabbak voltak. Tehát Nabukodonozor úgy dolgozott, abban a korban ezek a leigázott népeket, ezeket úgy kezelték, hogy a saját előkelőségeiből fiatal embereket kiválasztottak, elvittek fogságba, nem volt rossz dolguk, majd tetszenek látni ezeknek, és ott megpróbálták őket átnevelni minden szempontból. A birodalmi szempontoknak megfelelően, a birodalmi értékekre, a birodalmi gondolkodásra, a birodalmi nyelvre, az egész birodalmi látásmódra, és amikor ez megtörtént, az volt a terv, hogy visszaküldik őket a saját országukba, és akkor immár a birodalmi érdekeit képviselve, a nép számára mégis elfogadhatóbb személyek, mert hát a saját vérükből valók voltak, így próbáltak tartósan építkezni a régiek, nem voltak buták, erre mondtam, ugye ez egy nagyon érdekes koncepció, tanulságos. Hát egy ilyen átnevelésnek a céljából került oda egyéb zsidó foglyokkal együtt az a négy fiatal ember, akik nem tudjuk mennyi idősek lehetnek, ifjaknak nevezi őket a Biblia, én csak úgy becsülöm, hogy olyan 20 felé, talán alatta valamivel, talán fölötte, de hát kb. Ez az a kor, amikor már mégis önállóan cselekvő, képezhető emberek voltak ilyen szempontból, amit elmondtam. És ezek után térek rá, akkor az első történetünkre a három közül, ugye haladnunk kell, mert egyeste három történet az nagyon komoly célkitűzés. Az első fejezet tartalmaz egy nagyon érdekes leírást, majd a végén szeretnénk is kitérni rá, mint ennek az első egységnek a végén, hogy miért is kerül ez ide, vagy hogyan kerül ez ide ebbe a könyvbe és egyáltalán a Bibliába. A lényeg az azzal, hadd kezdjem, hogy tessenek elképzelni azt, hogy egy teljesen más országba elviszik önöket. Nem ma, vagy van távközlés, meg gyors közlekedés, hanem nagyon nehéz is távoli, hosszú utat megtéve, távoli vidékre kerülnek, teljesen más kultúrába, és ott tartósan be kell illeszkedni, és hát nem szabadon cselekvő egyének, mert hát foglyok azért végül is ez a státusz. Új kultúra, új körülmények, új szokások, új nyelv, új életforma, minden új, és ebbe bele kell illeszkedni. Ez nagyon nagy kihívás, kihívás a szellemnek, a gondolkodásnak, a léleknek, az egész embernek, és ennek van egy olyan aspektusa, amire külön felhívja a figyelmet az első fejezet, tudnék, hogy mások az életszokások, máshogy éltek, és egyfelől nagyon gáláns, nagyon nagyvonalú lehetőséget kaptak ezek az ifjak, a többiekkel együtt, akiket más szomszéd népekből odavittek, tehát nem csak ők kerültek ilyen helyzetbe, hanem minden nép, akik ott a környéken laktak, kénytelenek voltak foglyokat engedni el. És az egyik ilyen, ajánlata a királynak az volt, ha úgy tetszik, hogy ő a saját asztaláról ad enni azoknak az ifjaknak, akiket később az adminisztrációjába be akar építeni. Itt merül fel az első gond, és erről szól az első fejezet, hogy nagy dolog lehet a király asztaláról lenni, de mi van, ha a király olyan teszik, amit mi nem eszünk? Nem tudom, mennyire tetszene tudni, a Bibliában mindenre kiterjedően vannak tanácsok, sőt törvények is. Nem csak erkölcsi törvénye van a Bibliának, hanem egészségügyi törvények is vannak a Bibliában. Az Isten azt mondta, hogy ilyen és ilyen módon éljen az ember, és nagyon komoly előírásokat olvashatunk erre nézve. A test és a lélek szorosan összefügg egymással. Az Isten azt mondja, a test a lélek temploma, ugyanúgy vigyázni kell rá, mint minden más érték, amit az Istentől kaptunk. Helyes életvitelt kell folytatnunk. Ennek egyik jelen van a helyes étrend, a helyes étkezés. És hogy mit tegyen az ember és mit ne, lehet, hogy furcsa, de ott van a Bibliában, le van írva. Az elején. Azt olvassuk, hogy a Teremtés könyvében, amikor az Isten megteremtette az embert, akkor azt mondta, hogy gyümölcsfélékkel és gabonafélékkel táplálkozzon. Aztán, amikor sor került a bűnesetre, utána kiterjesztette az étrendet a zöldségfélék irányába, tehát már azokat is lehetett fogyasztani. És az özönvíz után, ami több mint másfél ezer év a kezdetekhez képest, Isten megengedte bizonyos húsok fogyasztását. Ez hangsúlyozom, hogy bizonyos húsok. Tetszenek találkozni a Bibliát olvasva, főleg az Ószövetségben, de nem csak, az Újszövetségben is, ilyen fogalmakkal, hogy tiszta, és hogy tisztátalan. Ezt átítéltem és használták ő, mert a pogányokat tisztátalannak tartották, nem egészen jogosultan, ez egy külön kérdésre nem térek ki. A lényeg az, hogy voltak az úgynevezett tiszta húsok, amiket fogyaszthattak az Isten engedélyével immár az özönvíz óta, és voltak az úgynevezett tisztátalanok, amit semmilyen körülmények között sem fogyaszthattak. Hogy ez mennyire régi keletű, hogy kezdetektől meglévő megkülönböztetés, hogy ez nem csak ami ilyen zsidó, önkényes, emberi dolog, amit sokan tartanak. Érdemes megnézni a Bibliában, hogy amikor Noé idejében az özönvíz bekövetkezik, ugye Noé a fő szereplőjének a történetnek, Isten azt mondja Noének, hogy mentse át a szárazföldi élő világot a képviselői által, hogy fennmaradjanak a fajok, és azt mondja, hogy minden tiszta állatból vigyen be hetet a bárkába, és minden nem tisztából kettőt. Egy hímet meg egy nőstényt, tudnélik, hogy utána újra el tudjanak szaporodni. A tisztából azért hetet, mert utána áldozatot kellett bemutatni, és áldozni sem volt szabad, csak tisztából. Tehát ennyire következetes volt az isteni rendelkezés, az isteni törvény. Ezek a héber ifjak mindezt tudták, akikről beszéltem. Még annyit hagyd tegyek hozzá különben, hogy azért már az orvostudomány nagyon érdekes módon messze menően igazolja a bibliai étrendet. Nem tudom, mennyire tetszenek figyelni tanácsokat, híradásokat, hogy ma már azt mondják az orvosok, amit azért 20-30 éve nem így mondtak, legalábbis erre mi felénk, hogy minél több gyümölcs és zöldség, gabonafélék, olajos magok, mert az az egészséges. Azt mondják, hogy csinyán a hússal, csinyán az állatérdőtű fehérjékkel, ugye érrendszeri betegségek, nem kell mondanom, a civilizációs ártalmak egy része érrendszeri természetű, és hát ezt mindenki tudja, hogy összhangban van, vagy összefüggésben van, bocsánat, a táplálék zsírtartalmával, állati eredetével, adott esetben mozgás hiánnyal és más dolgokkal is. Erre még majd utalni szeretnék itt ennek a szakasznak a végén. Visszatérve tehát ahhoz a bizonyos helyzethez, amiben ezek az ifjak találták magukat, hogy őket az a megtiszteltetés érte, hogy a király ételéből lehettek, mert ők tudták, hogy ott sok minden van, amit ők nem ehetnek. És nem azért, mert finnyásak, hanem az Isten ezt mondta. Tehát ez egy lelkiismereti kérdés, egy konfliktus helyzet, amiben találták magukat. Mit lehet ilyen helyzetben tenni? Ugye ide is írtam az ajánlathatóan most kivetített diárak. Három lehetőségük van. Az egyik az, hogy megmagyarázzák maguknak, hogy hát most helyzet van. Tehát otthon azt teszek, amit én gondolok, itt meg azt, amit adnak. Nem tudom, mit tetszenek el szólni, hát ez azért valahol sántít, nem? Tehát, de annak egy példát, hogy jobban tessenek érteni. Egyszer vagy 20 éve kint tanultam egy pár hónapot külföldön egy olyan iskolában, ahol ugyanezek az elvek működtek, mármint a gyakorlatban. És egy kollégám már előttem kim volt egy kurzussal hamarabb, és neki adatott meg ez a kiváltság, hogy a világ más részéből érkezett diákkal beszélt, aki azonos hát meggyőződést vallott elvileg, és a következő volt a hitvallása ebben a vonatkozásban. Azt mondta, hogy amíg az Isten gondoskodik neki alternatív élelemről, tehát malacon kívül most leegyszerűsítsem, hogy a disznó is tisztátalan kategória, azt mondja, addig tartja magát az elveihez, ha nincs más, akkor megeszi. És akkor elrettentésül mondtam el, hogy ez lehet érezni, hogy ez mondjuk azért nem egy következetesség, ez nem valami szilárdság, ez nem a hűség, ez a pragmatizmus, úgy jár, hogy praktikus vagyok, elfjú vagyok, amíg a körülmények ezt segítik, amikor a körülmények ezt akadályozzák, akkor onnantól kezdve meg gyakorlatias vagyok, meg realista, és fogyasztom. Na hát ők nem ilyenek voltak, ezt elárulom. A másik lehetőség, mármint Dániel és a társai, a másik lehetőség az, hogy megpróbálnak tenni valamit, mert erről szól a fejezet, hogy mit lehet tenni. A harmadik rendkedvéért írtam csak oda, hogy a harmadik alternatíva az ott van, hogy hát akkor éhen halnak, nem? Tehát, hogyha nem esznek abból, amit a király ad, ha esznek, akkor megalkusznak a lelkiismeretükben, ez az első lehetőség. Ha nem esznek, akkor éhen halnak, ez a harmadik lehetőség. Van még egy lehetőség, hogy valamit tenni kell, valaminek történni kell. Hát a fejezet arról szól, hogy ők megpróbálkoztak valamivel. Tudnilik, mit tehet az ember, ha leigázták a népét, őt fogolyként odavitték egy birodalomba, és egy ilyen helyzetbe kerül az ott esetben, mint ők. Imádkoztak, Istentől kérve nyilván támogatást, és utána azt tették egyedül dolgot, amit tehettek, hogy kértek. Megpróbáltak kérni. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de ugye nyilván nem kértek panaszkodni, mert nem voltak abban a helyzetben, azt akarom ezért úszni, tehát ők csak kérhettek, nem dirigálhattak ott. Kértek, és különleges bánásmódot kértek maguknak, hogy legyenek tekintettel az ő meggyőződésükre, és hagyj egyék azt, amit ők enni szeretnének. Sok éve ismerem a történetet, nagyon sok éve, és tulajdonképpen tavaly hívta fel valaki a figyelmet erre, majd tessenek elolvasni ezt az első fejezetet Dániel könyvében. Nyilván úgy érdekes, hogyha mind a hármat el tetszenek olvasni, csak nem akarom húzni az időt a szöveg idézésével, csak ilyen bázatosan magam mondom el. Megtetszenek majd látni, hogy tulajdonképpen kétszer kértek, nem is egyszer. Először ahhoz a valakihez folyamodtak, aki ennek az egész átnevelési, hogy mondjam így, hogy projektnek, tehát a királynak volt ugye ez az eszméje, és aki az egésznek a felügyelője volt, az udvarmesterek fejedelme így hivatkozik rá, aki felelt ezért az egész képzésért, 3 éves átképzés volt, ezt még nem mondtam, de egy 3 éves kurzus, ha lehet így mondani, ahhoz a valakihez fordultak, hogy legyen tekintettel az ő szempontjaikra. És annyit ír a Biblia, hogy szerette őket, de félt a királytól. Hát nem csoda egyébként, nem lehet rossz néven menni tőle. A király kiad egy ilyen rendelkezést, és akkor azt mondani, hogy nem akarják a foglyok. Tehát ezt azért fel kell tudni vállalni. Nem mert engedni. Jött a következő próbálkozás, ugye ezt itt jeleztem is, hogy másodszor újra próbálkoztak, de ekkor már nem a legmagasabb felelősnél, tehát az udvarmesterek fejedelménél, hanem így ír a Biblia, hogy annál a felügyelőnél, akire ők rá voltak bízva, aki a közvetlen felelős volt értük. Oda mentek hozzá, és nagyon érdekes, hadd jelezzem, hogy, és nagyon életszerű is, hogy gondolom részben okulva az előző esetből, eleve úgy mentek oda, hogy egy próbát ajánlottak. Hogy ne féljen, mert ugye mindenki attól félt ott, hogy egyrészt a király parancsa ez, és nem lehet más, másrészt a király azokat a jó, sajnos mondjam így, bocsánat, aztán hát én nem nyilván, de szerintem így lehet, hogy jó zsíros szopákokat adja, amint lehet szépen fejlődni, és akkor most valaki más meg más teszik, hogy ez egy kockázat. Mert hogyha ezek elmaradnak a fejlődésükben, mondom, fiatal emberek voltak még valószínűleg fizikailag is fejlődésben, hogyha ezek elmaradnak a többiektől, akiket szintén akkor vittek fogságba, akkor ebből baj lesz, megüti a bokáját, úgymond a tisztviselő. És a Dánielék azzal mentek oda, hogy tegyenek egy próbát 10 napig. Nézze meg 10 napig, hogy járuljon ahhoz hozzá, legyen kedves, hogy ők 10 napig azt tehessék, amit ők szeretnének, tehát zöldségféléket, tehát az eredeti isteni étrend szerint élhessenek, hogy vizet ihassanak, nem kérnek a király borából, és hogy a 10 nap után úgy látja, hogy ez rossz irányba halad ez a próba, és hát baj lesz belőle, akkor elfogadják, de legalább egy próbát tegyenek. És erre ráállt az az illető, 10 nap után megnyugodott, hogy nem lett bajuk. Hát erre szeretnék visszatérni, még szép, hogy nem lett bajuk, ha egyszer az Isten azt mondta, hogy ezt érdemes enni. És 3 évig azt tehették. Tehát hozzájárult, belement ebbe a külön utas megoldásba, vagyis az ifjak elérték azt, hogy ne kelljen a lelkiismeretükben megalkudni, és egy külön elbánást kaptak, ez 3 évig tartott. És arra utalít a közbülső nagybetűvel szedett kérdésem a dián, hogy a szöveg szerint, ugye így jegyezték fel, Dániel így jegyezte fel, hogy amikor 3 év után a király elé vitték ezeket az ifjakat, tehát nem a 4-et, hanem az összes többi országbelivel, akik egyébként úgy nevelkedtek, amit a király mondott, nem tapasztalta azt a király, hogy ezek elmaradtak volna a többiekhez képest, hanem az ellenkezőjét. A fizikai állapotuk, a szellemi képességeik, amit ott tanultak, elsajátítottak, a vezetői kvalitásaik, az alkalmasságuk, az kiugrott a többiek közül. Hát ugye ilyet is mond, nem tudom, ezt hogy mérték, de hát lehet, hogy akkor is voltak tesztek, hogy 10-szerte okosabbak voltak a többieknél. És ugye ez az, amire már kétszer is utaltam, hogy vissza szeretnék még térni erre, hogy most akkor ez túlzás lehet, vagy meseszerű, hogy még okosabbak is voltak, vagy valami másról van itt szó. Itt értem egy egyszerű kérdést, nem tudom, hogy mennyire tetszenek érezni így első hallás, hogy mire gondolok, hogy minek a törvény, ha semmi jelentősége sincsen. Hogy ha egyszer az Isten azt mondta, hogy ember, neked ez való arra, hogy fogyaszt, akkor ha az ember ezt figyelembe veszi, a többiek pedig nem, akkor mire számítunk? Arra, hogy idővel meg fog mutatkozni a különbség. Mondok egy példát, egy egyszerű példa és valós példa most ez jutott eszembe, hogy tetszett tudni, hogy vannak autók, amik gázolajjal mennek, vannak, amik benzinnel mennek. Nem jó csereberélni a dolgokat, mert rossz vége lesz. Egyszer az egyik barátom, neki is gázolajos autója volt, olyan fáradt volt, hogy benzint tankolt be. ment el vagy 80 kilométer, de furcsa volt, és felhívta az egyik közös barátunkat, hogy de figyelj, mi baja lehet? És akkor találgattak, mondta az, akit hívott, azt mondja, hogy te figyelj, mert este volt, meg fáradt volt, hosszú út volt, azt mondja, nem lehet, hogy bérlen te benzintankoltál, azt mondja, ne nézz már olyan madárnak, azért ilyet nem csinálok. Tovább járták a kérdés körül, kiderült, hát nem maradt, azt mondja, hogy nézz már meg a blokkot. Megnézte, és kiderült, hogy benzintankolt bele. Hát aztán persze lementek, lefejtették. A lényeg az, hogy a kocsinak nem lett be, hogy csodával határos módon kibírta, de azért, hogyha sokáig járt volna vele, nem nehéz elképzelni, mert nem erre találták ki, nem? Hát a mérnök úr megmondta, hogy milyen üzemanyagot kell beletenni. Még azt is sokszor, hogy milyen oktánszámú, ha benzinről van szó, ugye a régi autóknál sokat számított. Tessenek belegondolni, hogyha nekünk magától értetődő, hogy figyelembe vesszük azt, amit a mérnök mond, hogy milyen áramot tápláljunk egy szerkezetbe. Milyen üzemanyagot töltsünk egy gépezetbe, egy autóba, akkor miért mindegy az nekünk, hogy az Isten mit mond, hogy mi való nekünk a, most hogy mondjam, ilyen nyersen, a beleinkbe, az emésztőrendszerünkbe, hogy mi kell az embernek. És itt tenném fel, akkor azt hiszem belátható, ugye, hogy itt akkor mégiscsak hiteles, amit az Isten mond, érdemes vele szóba állni. Emlékeztetnék valamit, korábban mondta, hogy mára az orvostudomány ott tart, hogy milyen érdekes, hogy mára rájöttünk, hogy igaza van az Istennek. Mert hogy azt mondják, hogy gyümölcs, zöldség, gabona, neműek, stb. Kevés iradék, nagyon kevés állati iradék. Itt van persze a nagy kérdés, amit utoljára írtam, hogy ez egy annyira jelentéktelen kérdésnek tűnik, hogy mit teszik az ember. Az ember nem is érti, hogy hogyan kerül bele egy ilyen fontos, nagy horderejű könyvbe, mint Dániel könyvbe, egy egész fejezet erejéig egy ilyen történet. Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy mi van, hogyha nem olyan jelentéktelen a kérdés. Mi van, hogyha az Isten azt akarta, hogy belehelyezi ebbe a könyvbe ezt a történetet tanúságul, hogy lehet, hogy neked ember ez egy jelentéktelennek tűnő kérdés, de valójában egyáltalán nem jelentéktelen. Azzal adott rangot Isten ennek a kérdésnek, hogy egy ilyen hatalmas profétikus könyvben egy külön fejezetet szentelt csak erre a témára. És miért? Azért, mert az Isten nálunknál jobban tudja, bár már sokan megtapasztalhatták szerintem, hogy igen szoros összefüggés van a testi állapotunk és a lelki és a szellemi képességeink között. Péter apostolt idézem, itt tetszenek látni itt az utolsó előtti pontban, hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Imádkozhassatok. Nem tudom, hogy ki próbálkozott már azzal, amikor nagyon fáradt volt, még nem tudtuk kialudni magunkat. Vagy nagyon éhesek voltunk, legyengültek voltunk, valami komoly szellemi tevékenységet végezni. Nehéz. Tehát gyakorlatilag diktálnak a körülmények. Azt mondja Péter apostol, és nagyon pontosan a fordítás. Tessenek figyelni, hogy imádkozhassatok, hogy abban a helyzetben legyetek, hogy ha akartok, akkor tudjatok is. Mert lehet olyan, hogy az ember akarna, de egyszerűen nem tud, mert a képességei akadályozzák, a fáradtsága, a testi állapota, az egyéb körülményei akadályozzák. Azt mondja Péter apostol, hogy a mi felelősségünk az, hogy olyan karban tartsuk a testünket, az étrend, az életrend, a pihenés, a testre ható körülmények által, hogy az ne akadályozza az erkölcsi érzékünket, a felfogó képességünket. Mindjárt tovább is lépek, egy utolsó példát hadd hozzak ennek a fontosságára. Tetszenek tudni, hogy régen legalábbis hívott, mostanában ritkán hallom, hogy amikor valaki elkövetett egy bűncselekményt, akkor azt mondták, hogy alkoholos befolyásoltság hatása alatt cselekedett. És akkor egy időben ez még mentő körülmény is volt. És ugye erre szoktam volt mondani, hogy most ki tehet arról, hogy ő hívott? Hát az is az ő felelőssége. Tehát az, hogy egy ember elveszi az értékítéletének a képességét, mondjuk alkohollal, az egy felelősség. De az is felelősség, hogyha az ember a fáradtsággal teszi magát mondjuk ingervékenyé. Vagy teszi magát tompává szellemileg. Vagy teszi magát elérhetetlenné a Szentlélek befolyásával szemben. És az Isten hatna, de nem találja az utat az emberhez, mert az embernek hiányoznak azok a friss képességei, amikre ehhez szükség lenne. Tehát erről szól az első fejezet, mivel az idő is halad, nekem is haladnom kell. Még egyszer hadd mondjam, hogy tessenek szívesek lenni elolvasni, akinek van Bibliája, mert érdemes ennek a hátterén, ezekkel a szempontokkal most már az első fejezetet Dániel könyvében. Én rögtön rá is térek akkor a következő történetünkre, ez pedig a harmadik fejezet. Időben egy kicsit ugrunk előre, pontos időpontot nem tudok mondani sajnos, de nem sokat, néhány évet vagy egy-két évtizedet legfeljebb. Arról olvasunk a harmadik fejezet előzményeiről először, hadd szóljak egy pár szót. Arról olvasunk a második fejezetben, ami kifejezetten profécia, hogy a király látott egy álmot a jövőről, Dániel ezt megfejtette az Isten segítségével. A lényeg az volt, hogy a Nabukodonozor egy nagy ember alakot látott, egy szobrot. Nagyon érdekes volt, mert ilyen réteges volt az anyagát tekintve, hogy arany, ezüst, réz, vas, ugye már a lábszárak vasból voltak, és azt mondta az Isten, hogy a királyt azt foglalkoztatta, hogy mi lesz ez után, és az Isten mutatta, hogy ez lesz. Tehát te vagy az aranyfej, utána jön még egy időszaka a történelmek, meg még egy, aztán még valami jön, a lábfejek azok részint vasból, részint cserépből voltak, és azt mondta, hogy végül leszakadt egy kő, összetörte a szobrot, minden elmúlt, semmi sem maradt abból, ami emberi, a kő az Istentől való volt, megnőtt, betöltötte a földet, és elfoglalta mindennek a helyét. És azt mondta az Isten, hogy ha téged érdekel, mi a jövő, ez a jövő. Most ez azért érdekes, mert azt olvassuk a harmadik fejezetben, hogy a király csinált egy hatalmas szobrot, 3 méter széles volt, és 30 méter magas. Hát ilyen oszlopszerű, gondolom, hogy valamilyen, így is szokták ábrázolni, egy ilyen összefontkarú kolosszus. A 30 méter az durván egy 10 emeletes ház, ugye 270-es, 280-as belmagassággal számolva. Tehát egy 10 emeletes háznyi szobrot tessenek elképzelni, halkan mondom csak, hogy színaranyból volt. Tehát, hogy arany az volt bőven abban a birodalomban. Nem tudom, hogy ha valaki olvassa a második fejezetet, amit utolsó röviden összefoglalta, és összeveti azzal, ami történt az úgynevezett Dura mezein, tehát egy konkrét földrajzi helyen felállította a király a szobrot a birodalom középpontjában, ugye a fővároshoz közel nyilván, akkor óhatatlan, hogy összekapcsolja a két eseményt, hogy Isten azt mondta, hogy te vagy az aranyfej, utánad hitványabb jön, mert ezüst, meg még hitványabb, meg még hitványabb, és azt mondta Nabukodonozor, nyilván azt fejezte ki ez a kép, hogy nem akarom. Én nem fogadom el ezt a jövőképet. Maradjon az arany. És megcsinálta, amit látott, de egynemű színarany kivitelben. És hát ezt írtam oda a harmadik sorban itt a lián, hogy a király gyakorlatilag dacolt az Isten jövőképével. Azt mondta, hogy nem fogadja el azt, amit az Isten mond. Ő neki más a kívánság, ő más jövőképet szeretne maga előtt látni, és abban a jegyben élni. Ez nagyon fontos, mert ez nem csak akkor volt így, ugye Babilon, az a, amiben vagyunk, hogy ez a babiloni birodalom, Babilon az fogalommá vált a Bibliában, és a Biblia az Új Szövetségben is használja ezt a nevet. Noha Babilon úgy eltűnt a földszínéről, hogy kb. 2000 évig azt se tudták, hogy hol volt, csak emléke volt a városnak. Aztán kiásták a 19. században. És mégis a Biblia, az újszövetségi könyvek, tehát abban az időszakban, amikor nem is tudták, hogy hol van Babilon, még mindig Babilonról szól, főleg Jelenések könyve profétikusan, mert azt mondja, a történelem végén lesz egy olyan összefogása az emberiségnek, mint a bábeli toronynál volt, és ugye annak ugyanaz lesz a lényege, mint a Dura mezei esetnek itt, amiről beszélünk, hogy minden jel arra van, hogy ennek a világnak leáldozott. Tegnap is ilyesmiről beszéltünk, ha tetszenek emlékezni. Az őszi sorozatunkon is ezt vettük számba, hogy milyen jelek mutatják azt, hogyha az ember nem ismerné is a Bibliát, mennyire baljós mindaz, ami itt történik, és sok jóval nem kecsegtet. És azt mondja a Biblia, hogy igen, a történelem végén látszani fog már, hogy ennek jó vége nem lesz, de az emberek nem akarnak ezzel szembenézni, nem akarják elfogadni azt, hogy itt csak egy Isten segíthet, és Isten fog beavatkozni, és Isten zárja a történelmet, hanem ezzel szemben meghirdetik a saját megoldásukat, hogy fogjunk össze, oldjuk meg a problémánkat, húzzuk ki magunkat ebből a kátyúból, hogyha lehet így fogalmazni, és nekünk senki ne jöjjön se Istennel, se világ végével. Tehát egy meghasonlás lesz az emberiségben, a többség, akik Istenről nem akarnak tudni, hát nem marad más, maguk akarják megoldani a problémát, mint Nabukodonozor, hogy majd ez a mi megoldásunk lesz, ez az emberi megoldás. Nem fogadom el azt a jövőképet, amit Isten és a proféciák állítanak elénk. És ezt úgy oldotta meg Nabukodonozor, ezt a jövőképet úgy próbálta terjeszteni a birodalmában, ugye mit ér egy embernek a meggyőződése, ha nem terjeszti, hogy felállította ezt a szobrot, és elrendelte, hogy amikor megszólal a zene, mindenféle hangszert ott felsorol a Biblia, hogy milyen, hát gondolom összhang lehetett, vagy harmónia ez, akkor mindenki köteles leborulni a szobor előtt. De gyakorlatilag hódolattal, imádattal adózni ennek a szobornak, ami több volt, mint szobor, ahogy itt elmondtam. Ez nagyon gyakran van így, és a történet végén pontosan így lesz, azt mondja a Biblia, ezért van, hogy párhuzamok vannak a történetek, a mostanában forgó történetek és a végidején történő kihívások között, hogy az emberek tömegeire rá akarnak erőltetni egy emberi jövőképet, és azt el kell, hogy fogadják. Hódoltatják őket előtte. Itt azt olvassuk, hogy le kellett térdelniük annak jeleként, hogy ők ezt elfogadják, és igen nehéz helyzetbe került Dánielnek a három társa. Tudnék, ők is ott voltak, valószínűleg valamilyen szintű hivatalnokai voltak a királynak. Dánielről ez a fejezet nem ír, úgy tűnik, hogy őt valószínűleg a második fejezetben történt álomfejtés után kiemelték a többiek közül, valószínűleg magasabb beosztásba került és elkerülte ezt a próbát. De végérvényesen nem kerülhette, már most jelzem, hogy a harmadik történetünk pedig arról szól, hogy az ő esetében valami egészen hasonló fog lejátszódni, sok párhuzamot is mutat ezzel a harmadik fejezetbeli történettel. De itt csak hárman vannak jelen az ifjak a mezőn. És azt olvassuk a történetben, hogy amikor hát megtörtént ez a bizonyos hát zenei bejátszás, ugye a korábbi eszközökkel, ugye a jeladás, így mondanám, akkor mindenki letérdelt, valószínűleg ők hárman nem. Annyit tudunk csak, én is most újraolvastam a történetet a mai alkalomra készülve, hogy őket bevádolták, feljelentették a királynál, oda mentek a káldeusok, ugye a babiloni bölcsek, hogy vannak itt hárman, akik nem hajlandók, pedig a király azt mondta, hát én jó gyerek vagyok, ugye ez a feljelentés, hogy azt kéne tenni, amit a király mondott, de ők nem azt teszik. Ugye a Nabukodonozor odahozatta őket, és megkérdezte tőlük, hogy mernek tacolni az akaratával. Ugye odaírtam, tetszik látni, a király dacolt az Isten jövőképével, és emberit állított az emberek elé, a tömeg elé. Az ifjak viszont dacoltak az emberi jövőképpel, és azt mondták, hogy ők nem imádhatnak semmit, közvetlenül sem, mert az bálványimádás, egy aranyszobrot imádni, de hát közvetesen, mert hát ha egyszer az Isten azt mondta, és ők tudták, hogy mit mondott, mert Dániel fejtette meg az álmot, nem tehetik meg. Egy ilyen helyzet alakul ki, tehát, hogy a nagyon nagyhatalmú király, Nabukodonozor, és a Dániel három társa szembe kerülnek egymással, hogy tetszik egy hitvitában, egy vallási konfliktusban, és elhangzik egy fenyegetés és egy válasz, ugye ide már nem fér ki, ezért ide vetítem a következő ábrán, kicsit lehetne nagyobb, de azért talán olvasható. A fenyegetéssel kezdődik tehát a 15. verssel, azt mondta a király, ha nem imádjátok, ugye előtte azt írja, hogy most még egy esélyt adok, megint megszólal a zene, egy utolsó lehetőség nektek. Halkan jegyzem meg, hogy tulajdonképpen nagyban olva a király, mert ad még egy lehetőséget, de valójában egy újabb próbát jelent, nem, mert megint nem szabad megtenni. Egyszer már dacoltak, most újra dacolniuk kell. Ha nem imádjátok a jelre, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Megállnék egy pillanatra. Tehát ez volt a lényeg, hogy vagy leborulva imádják a király által megjelölt tárgyat és jövőt, a másik lehetőség az az, hogy meghalnak. Nem is akárhogy, ugye kemencébe. Hát ugye ez a középkori mágiák megfelelője, csak technikailag más a dolog. Külön felhívom a figyelmet arra, amit itt vastagon ki is emeltem, vastagszedéssel, hogy felteszi a király ezt a kérdést, hogy ki az az Isten, ki tud titeket tőlem megszedni. Nekem akkora hatalmam van. Akik ismerik az Új Szövetséget, emlékeztetnek rá, hogy amikor Jézus Krisztus Pilátus előtt áll, Pilátus azt mondja, hogy van hatalmam téged megfeszíteni, és van hatalmam elbocsátani. Tehát azzal kérdezett, hogy neki mekkora hatalma van, és Jézus azt mondta, hogy nem lenne semmi hatalmat, ha nem kaptad volna. Tehát felelősséggel tartozol azért, hogy hogyan használod. Arról nem is beszélve, azt mondta, hogy nagyobb bűne van annak, aki a kezedbe adott engem. Tehát ott kezdődnek a dolgok. Ez egy más történet, nem mehetek bele, de a lényeg az, hogy sokszor emberek ilyen egészen lepezetlenül fenyegetőznek a hatalmukkal, a király is. Mint hogy azt mondaná, hogy hát hol van olyan Isten, kibe bíztok ti, hogy mertek ti dacolni az én akaratommal? Hát mert titeket senki nem tud tőlem megmenteni. Hát mit lehet erre válaszolni? Ugye a Bibliának számomra az egyik legemelkedettebb válasza következik. Kevés ilyet lehet olvasni még a Bibliában is. Minden bizonnyal összhangban volt ez a három ember, itt hadd érezzem. Tehát ez egy csoda, hogy ez a három ember, ez azonos volt a meggyőződésében, és a kitartásban is azonos volt. Tehát mindvégig együtt haladtak. Ezt a választ adta, gondolom, valamelyikük, aki szóvívő volt, de egyetértésben. Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Megállok, nem tudom, hogy nem tetszenek furcsán, talán egy milyen beszéd, mi az, hogy nem szükséges. Ez nem, mintha tudott dologról lenne szó. Halkan emlékeztetek rá, hogy a második fejezetben Nabukodonozor az álomfejtés során egyszer már szembesült azzal, hogy Dániel nem csak az álmot fejtette meg, hanem megmondta, hogy mit álmodott a király, és megmondta, hogy mit jelent. Nem volt buta ember Nabukodonozor, csak emlékeztetek rá, akik nem ismerik azt a leírást, hogy álmodott valamit, nyugtalan volt, mert érezte, hogy több ez, mint egyszerű álom, hívatta a bölcseit, és mondta, hogy mondják meg az álom értelmét. A bölcsök meg mondták, hogy a király megmondja, mit álmodott, mi megmondjuk, mi a jelentése. Azt mondta, hogy engem nem vertek át, már bocsánat, de hát ezt jelentette csak szebb szavakkal. Azt mondta, hogy majd, ha megmondjátok, mit álmodtam, akkor elhiszem, hogy tudjátok, hogy mi az értelme. Káldeusok mondták, hogy ilyet én nem is kértek soha Káldeustól. Ugye szó szerint ezt mondták. Mondta, hogy hát ezt én nem kértem, de vagy megmondjátok, hogy mit álmodtam és a jelentését, vagy ha nem, akkor gyakorlatilag kivégeztette volna őket, hogy rájött, hogy hiába eszik a kenyerét, úgymond. És így került sor arra, hogy Dániel meghallotta, hogy mi a parancs, egyébként rájuk is vonatkozott volna, mert őket is ugye képezték éppen, és akkor állt elő a megfejtéssel, és annyira meggyőző volt Nabukodonozor számára, hogy megmondta, hogy mit álmodott, és olyan kézenfekvő volt a jelentés magyarázata, hogy Nabukodonozor gyakorlatilag elismerte azt, hogy ezt csak Isten jelentette meg Dánielnek. Tehát nem Dániel nyert önmagában dicsőséget, ettől maga az Isten dicsőítetett meg. Átmenetileg a hatás alá is került ennek Nabukodonozor, de ima a visszaesés a történetünk, hogy már azért dacol ezzel a jövőképpel, és ebben a visszaesett, megkeményedett állapotában Dániel három társa ennyit mond neki, hogy nem szükséges felelnünk arra, hogy ki az az Isten. Tudod, még az annyit jelent, hogy a király is ismeri. Volt alkalma hozzá. Csak éppen azt nem mondták, hogy tudja, Dániel meg az az álom. Na, arra gondolom, az 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 Isten. Arról van szó, hogy hát nem ezt mondták, de ez a jelentése. És így folytatták, hogy ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Tudnék, meg tudja tenni. Tessenek belegondolni, hogy azt mondták, hogy a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Tessenek figyelni, hogy sok embernek már az is küzdelem, hogy hinni tudjanak, hogy van Isten. Ők azt mondják, ez a mi Istenünk. Nekünk kapcsolatunk van vele. Szövetségben vagyunk vele. Ő népének fogadott el bennünket. Gyermekeinek fogadott el bennünket személy szerint. És hozzátesznek valamit, ami nagyon fontos. Ő nem hitvallás szinten a mi Istenünk, hanem ő a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy ő létezik, tudjuk, hogy ő hatalmas, tudjuk, hogy számíthatunk rá, mi szolgáljuk őt, és ő meg tud bennünket szabadítani. Van hatalma. Nem mondták azt, hogy bizonyos helyzetekben tud szabadítani, már tapasztaltuk, hogy a kemencével mi lesz. Hát ugye azt még senki sem próbálta, de reméljük az is. Már bocsánat, hogy ilyet mondok, csak hogy éreztessem, hogy ez az emberi logika. Ők azt mondták, hogy ő ki tud minket szabadítani onnan is, király. Ez nem kérdés, ez nem kérdés. Egy dolog kérdés, ezt tessék figyelni, hogy meg fogja eltenni. Így folytatódik. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Tehát ezen a ponton hadd érezzem, már az elején is mondhattam volna, hogy nem tudom, hogy tetszenek érezni azt ebben a három versnyi válaszban, vagy két és fél versnyi válaszban, hogy tisztelettel beszélnek a királlyal. Hát az azért mégiscsak király volt. Nem azért, mert félnek tőle, hát itt olyan volt a tét, hogy itt már volt jelentőség a félnek. Az volt, hogy ők tisztelik a királyt, egyébként Istentől rendelt király volt, a negyedik fejezetből kiderül, hogy Isten akaratából volt király, és megtér végre a negyedik fejezetben Nabukodonozor. Ugye az első hát megtérési pontja az a második fejezet, amiről beszéltem. Ez lesz majd a fejezet végére érve a második, tehát amiről most beszélünk, és a következőben végérvényesen megtér. Egy nagyszerű ember volt egyébként, csak hát itt még nem tért meg igazán. És ők azzal a tisztelettel beszéltek vele, ami megillette, de ugyanakkor határozottak voltak. Tehát ezt eltalálni, hogy a tiszteletet ápolom, őrzöm, tisztelettel szólítom meg, de nem ingok meg attól, hogy tisztelem. És azt mondták ugye, hogy a mi Istenünk képes rá, ha már a király így kérdezi, hogy megteszi, az nem a mi hatáskörünk. Ez nagyon fontos. A hívő embernek az a fontos, hogy higgye abban, hogy az Istennek nincsenek korlátai. De nincs joga azt mondani, hogy az Isten ezt meg azt fogja tenni. Hát honnan tudnám én, hogy mit fog tenni? Keresztelő János fejét például levágták. Nem avatkozott közben. Péter apostolt is meg akarták. Jakabot megölette, a Heródes király, azt engedte. Pétert is meg akarta öletni. Azt nem engedte. Nem tudjuk az Isten útjait. Azt mondják, egy dolog biztos, hogy senki őt nem akadályozhatja abban, amit akar, és hogy ezen belül mit fog tenni, vagy ezen túl van az Isten, azt mi nem tudjuk, de egyet tudunk. És erről szól az utolsó vers, amit olvastam, hogyha úgy döntene az Isten, hogy nem avatkozik közben. Ha úgy döntene az Isten, hogy megengedi a királynak azt, amire eltökélte magát, nagyon haragudott, itt úgy olvassuk tovább, hogy már, nem is tudom, hogy vörös vagy lila volt a feje, de szó szerint ezt írja, hogy elborult a haragtól teljesen Nabukodonozor, az ott tombolt, hogy ilyet mernek ezek megtenni. Azt mondták, hogy lehet, hogy a király kidühönketi magát és megöletett bennünket, Lehet, hogy az Isten nem fog segíteni, de mi attól nem változtatunk az álláspontunkon, hogy azt tesszük, amit az Isten helyesnek mond, és mi nem imádjuk az állóképet. Bocsánat, az az előző példa, mégiscsak utalok rá megint, hogy nem úgy van, hogy amíg az Isten gondoskodik más élelemről, addig hülyek vagyunk az elvekhez, amikor nem, akkor átlépünk rajtuk, vagy átlépünk fölöttük. Azt mondták, ha az Isten nem segít, akkor meg fogunk halni, de ez még nem jelenti azt, hogy mi beadjuk a derekunkat a kényszernek. Hát a folytatás arról szól, azt már nem idézem, tessék olvasni, nagyszerű, könnyen érthető, nagyon hát épületes, felemelő olvasmány, hogy Nabukodonozor begurult, nem tudom szebben mondani, majdnem ez a szó volt a Bibliában is, és elrendelte, hogy bevenük a kemencébe. Befűtötték a kemencét, úgy megrakták, hogy tehát ne ilyen kis kemencétesek, valami nagy ipari méretű kemencéjük volt ott, amivel fűtöttek, és azt olvassuk, hogy úgy megrakták a kemencét, hogy megkötözték ugye a három foglyot, és bedobták valamilyen nyílásán a kemencének, de mikor bedobták, és ha ki kellett nyitni, kicsapott a láng, és állítólag azokat az embereket megölte, akik a szolgálatot végrehajtották. Tehát az őrök meghaltak, ők meg gúzsba kötve bezuhantak a tűzbe. És hát tulajdonképpen vége lehetne a történetnek, mert egyrészt az Isten nem avatkozott közben minden jel szerint, másrészt Nabukodonozor pontot tett a dolgok végére, és hát foglalkoztatott volna a többi emberrel, akik egyébként leborultak a dura mezején. De nyilván annyira meggyőzően nyilatkozott olyan ünnepélyes komolysággal és hittel és határozottan a három férfi, hogy a királyt ez valószínűleg nem hagyta nyugodni, és azt olvassuk, hogy csak bekémlelt a kemencébe. Tehát kíváncsi volt, hogy mi lesz. Tehát felébresztette ezeknek a hite az ő kíváncsiságát, benézett és azt látta, hogy valami nem stimmel. Mert három ember dobtak be, de négyen voltak a kemencébe. Meg is kérdezte a király, hogy az önaranyos, hogy ellenőrizte magát, hogy nem hárman dobtunk be? Ugye megkérdezte az ember, és mondták, hogy mindenki azt látta, azt mondjuk, nem igen látták, amit a király látott. Azt mondja, hogy mintha négyen lennének, és az egyikük olyan furcsa, olyan, mintha nem is ember lenne, olyan rendkívüli a megjelenése, és hát teljesen egyértelmű a Bibliából, hogy hát nem is ember volt, az Isten kellett, hogy legyen, és egy örömös helyzet állt, hogy az Isten elengedte az eseményeket menni addig, hogy beestek a kemencébe, és ott társuk úszegődött. Tehát az melléjük át, azonosult velük a helyzetükben, abban a helyzetben, hogy megengedett nekik hitpróbaként, és ezt követően Nabukodonozor, azért, hogyan, tehát voltak neki gyöngéi, mint látjuk, de tiszteletre méltó volt abban, hogy nem volt konok. Azt mondta, hogy hozzák ki őket. Azt nem tudom, hogy lehetett kihozni, tehát valószínűleg kiszorították őket, mert a tűzből nem lehetett máshogy. Kijöttek, és a Biblia következő írja, nagyon érdekes tapasztalat történt, hogy a köterek leégtek róluk. Tehát amivel gúzsba voltak kötve, arra hatott a tűz, ahogy hatnia kellett. Egyéb iránt azt mondja, hogy nem, hogy nem égtek meg az emberek, noha azok az őrök például kint égtek meg, még a szájánál, a kemencének, hanem szó szerint ezt írja a Biblia, és nyilván azért, mert nyomatékot akarnak adni, hogy a füst szaga nem járta át a ruhájukat. Nem volt füstszaguk. Ezt én úgy mondanám röviden, hogy csoda történt, ide fel is írtam, meg is jelöltem ezt, hogy az Isten csodát tett. Hadd kérdezem meg, hogy ha nem ismernénk a történetet mi a ifjak helyében, vagy a jelenlévők helyében, meddig számoltunk volna az Isten közbeavatkozásával? Leperdik ott ezt a beszélgetést a királlyal, és amíg a kemencéig vezet az út, várná az ember, hogy hát, ha az Isten beavatkozik. Isten nem avatkozott közben. Beesnek, akkor itt van vége a történetnek. Nem. Isten azt mondta, hogy messzire engedi el a dolgokat, mert annál nagyobb a csoda, amit tenni fog. Nem fognak elhamvadni a tűzben, sőt a füst szaga sem járja át őket, kijönnek, és fényes és ékes bizonyságát adják annak, hogy van Isten, és hogy mit jelent az isteni hatalom. Ennél nagyobb bizonyítékot nehéz lett volna szolgáltatni. De ehhez szükség volt arra, hogy legyen három ember, akikkel a végsőkig el lehet menni, anélkül, hogy feladnák a hitüket. Tehát őnekik a hitük azért kellett, hogy Isten annál inkább meg tudja mutatni a hatalmát. És nagyon érdekes a történet vége, azt végképp nincs időm most idézni, de tessenek olvasni, csodálatos, hogy a végén Nabukodonozor megdicséri őket. Egy nagyon különös dicséret, azt mondja, hogy mindenki előtt, és a többi mondja, hogy ezek ezek úgy félték az Istent, hogy még nekem sem engedelmeskedtek. Tehát nagyon érdekes helyzet ez, hogy azért dicséri meg őket utóbb, mert ők engedetlenek voltak, de ez pontosan pár fordulását jelzi, hogy most már ő máshogy látja a dolgokat, és minden tisztelet, ezért volt ő jó király. Nem azért, mert dühöngeni, mindenki tud az egyszerű ember is, de ez kevésen mert tudja végrehajtani, hogy hatalomban ekkorát fordul. És utána kihirdette azt, hát mondjuk olyan erős vénája még nem volt a lelkiismereti szabadsághoz Nabukodonozornak, mert mindenkinek kötelezővé tette a birodalmába, hogy ezt az Istent imádják. Különben nagy baj lesz, tehát fenyegetőzött. Hát nem ideális, tehát ő még nem érezte a finomságokat, de a lényeget megértett, hogy ki az igazi Isten. És azzal zárnám a történetet, és térek rögtön a harmadikra, hogy nagyon érdekes, hogy valami elindul egy bizonyos irányba, tehát Nabukodonozor rá akarta erőltetni a birodalmára azt a fajta bálványt, amit ő készített, és kényszerrel mindenkit rávenni ennek az imádására, és az Isten a három héber ifjú helytállásán, hűségén keresztül az egész helyzetet a visszára tudta fordítani. És a vége az, hogy elmentek a futárok a birodalomba azzal a hírrel, hogy nem az állóképet kell imádni, hanem az élő Istent, aki ezt meg tudta tenni a szolgáival. Ez csodálatos. Tessék majd megnézni, és hát elmérni ebbe, hogy én csak a leglényeget tudom kiemelni. Ugye ezt is írtam ide fel utolsóként, tehát, hogy visszára fordult az emberi törekvés, az Isten bele tudott avatkozni ilyen mélységben a dolgokba, de ehhez szüksége volt munkatársakra, akiknek a hite kiállta ezt a próbát. És hogyha azt mondtam ugye, hogy a Dániel személye kimaradt ennél a próbánál, és már utaltam rá, hogy az ő ideje is eljön, ez el is jött, erről szól a hatodik fejezet. A hatodik fejezetről azt kell tudni, hogy egy nagyon fontos dolog történt időközben, a harmadik és a hatodik fejezet között történelmileg. Tudnék, hogy a babiloni birodalmat felváltotta a perzsa birodalom. Tehát a hatodik fejezet az már nem Babilonban játszódik, ami az uralkodó birodalmat, ami a hatalmat illeti. A hely ugyanaz nagyjából, de itt már a perzsák uralkodnak, elfoglalták Babilont, leigázták a birodalmat. És még egy különbség van, hogy sok idő telt el, viszonylag évtizedek teltek el, hogy időszámításunk előtt 535 táján járunk, és Dániel ekkor már azért éltes ember, 70 év telt el azóta, hogy ők fiatalok voltak. Igen, csak benne van a korban, hogy így mondjam. Tehát valami ilyen 80-90 év nagyságrendje lehet ez életkorban. Azt olvassuk a 6. fejezetben, én mondtam, hogy a régiek okosok voltak az előbb, azt hiszem, megint azt kell mondjam, hogy átvették a perzsák a birodalmat, és átvették a közigazgatást. Ugye ma sokszor azt látjuk, hogyha valami nagy váltás van a vezetésben, itt a modern államokban, akkor nagy arányú cserék vannak. A perzsák úgy voltak, hogy akik jól igazgatták a birodalmat Babilon idejében, azok nekünk is jók lesznek, okos emberek voltak. Dániel ki is emelték. Először három igazgatóra bízták a satrápiákat. Nem tudom, beszélni tudni, hogy a perzsa közigazgatási körzeteket hívták satrápiáknak, és a felügyelőiket pedig satrafáknak. Tehát a satrafa az eredetileg valószínűleg nem hölgy volt, de azt mostanában inkább hölgyekre használják. Eredetileg valószínűleg férfi volt, és nem is akármilyen rangja volt, úgyhogy ha valakinek azt mondanák otthon, hogy satrafa, azt megtiszteltetésnek kellene, egy nagyon nagy hatalmú valaki volt. De hatalmas közigazgatási körzetek tartoztak egy-egy ilyen egységbe, és egy-egy ilyen ember fennhatósága alá. 120 ilyen vezető volt, ez a 120, ez három igazgatónak tartozott elszámolással. Hát akkor azok mekkora hatalmúak lehettek. És az egyik volt Dániel, de aztán úgy döntött a király, hogy kiemeli a három közül is. Nagyon hasonlít a történet egy korábbira József esetére, amikor helytállt József, és ennek megfelelően mind nagyobb megbízatásokat kapott a pogány udvarban. Itt is ez történt. Dániel három társa, ugye még annyira hadd csatoljak vissza az elejére mondandómnak, hogy valószínűleg az elején, amikor annyira kitűntek a három év végén a vizsgán az okosságukkal, abban benne volt az is, hogy nekik azért szorgalmasan kellett ott tanulni. Tehát, hogy ők becsülettel végezték, amit rájuk bíztak, és a végén megfeleltek a megmérettetésem. Tehát nem csak egyszerűen csoda történt, hanem az ember személyes szorgalma is ott kell, hogy legyen ilyen esetekben. Dánielnél is így volt. Dánielről azt olvassuk, hogy visszatérve a 6. fejezethez, hogy a király kedves tisztviselője volt, a rátermettségénél, megbízhatóságánál fogva, alkalmasságánál fogva, de ahogy az lenni szokott, nem mindenkinek imponál az ilyesmi. Tehát voltak, hogy így mondjam, konkurensek, a többi hivatalnok. Nem tetszett nekik az, hogy Dániel külön elbánásban jön. Hát ekkora hát hivatalt, felelősséget, hatáskört és jogkört kap, és hát acsarkodtak ellene, irigykedtek, Az irítség az régi keretű dolog, és mindig ott van, sajnos. És megpróbáltak hibát találni benne. És egy döbbenetes dolgot olvasunk a Bibliában, szinte egyedülálló, hogy Dániel úgy végezte a dolgát, fogoly, hát eredetileg fogolyként, tehát nyilván egy szabad emberként élt mozgott, csak hát nem volt joga hazamenni. Olyan lelkiismeretességgel és alapossággal látta el a feladatait és a hivatalát, hogy az ellenségei, amikor fogást akartak rajta keresni, el kellett ismerjük, hogy nem tudnak. Tetszettek már biztosan ezt a modern szót, hogy minőségbiztosítás, hát ezt nem az egy minőségbiztosításnak, hogy az esküdt ellenségei nem találtak hibát a munkájába. Ez azért egy komoly dolog. És akkor mi maradt, amilyenkor maradni szokott, lehetőségként, hogy valami formai hibát találni, hát nem a munkájában, mert formait se találtak a munkájában, hanem belekötöttek a vallásába. És egy ilyen tervet szőttek ezek a, nem tudom mekkora köre az előkelő embereknek, bementek a királyhoz, és azt mondták, hogy király, egy nagyszerű ötletünk támadt, azért mondom így, mert semmi értelme, ha megtetszenek figyelni, de arra jó, hogy csak legyen, hogy mostantól, ha jól emlékszem, egy hónap, ezt most nem néztem meg frissen, bocsánat, de egy hónapig senki se kérhessen a birodalomban senkit, senkitől, se embertől, se Istentől, csak a királytól. Hát, azt mondtam, hogy okosak voltak a régiek, de nem mindig hozzáteszem. Mert ha király lettem volna, azért megkérdeztem, hogy és ennek mi értelme van, nem? Tehát, hogy ez egy értelmetlen, szóval nem visz előre semmit a birodalomban. Mindegy, a lényeg az, hogy a király erre igent mondott. És ezzel van egy nagy probléma, tudnélik az, hogy nem tudom, mennyire tetszene tudni, ezt megtudjuk a Bibliából több helyen is, Eszter könyvében is írja, hogy a perzsáknak volt egy furcsa szokása, tudnélik az, hogy ha egyszer egy törvényt meghoztak, mondjuk a király, mert hát az van abban a helyzetben, utána maga a király sem volt abban a helyzetben, hogy ezt a törvényt megváltoztassa, vagy visszavonja. Hát én már ezen sokat töprengtem, hogy ez jó volt, hogy nem volt jó, elmondom mind a két oldalát a dolognak. Ami ebben rossz az az, hogy ha kiderül, hogy valamit rosszul csináltunk, nem lehet kijavítani. De azért van jó oldala is. Sokat kell gondolkozni, mert egy törvényt meghozunk, mert tudjuk azt, hogy holnap nem lehet másikat hozni helyette. Nem? Tehát hát, ha megfontoltabban születnek törvények jó esetben. Hát ez nem a jó eset volt sajnos, meghozták ezt a törvényt. Aztán hamar rájött a király, hogy mit csinált. Kiderült, hogy, szóval, tehát hamar, de mégis késő. Viszonylag hamar, de akkor már késő volt, mert igen mondott a törvényre, és hát rájött, hogy ennek az egésznek van egy célja, és mire megy ki, és nagyon bántotta a dolog. Megpróbálta megváltoztatni, de győzködték a királyt, hogy nem lehet. Egyszer már igen mondott, egy undorító helyzet alakult ki, nem tudom máshogy mondani. De sokban tartották a királyt a saját embereit, kénytelen volt rábólintani, és kihirdették a birodalomba ezt a új törvényt, ezt az átmeneti rendelkezést, mert ugye egy hónapra szólt, és egy nagyon nehéz helyzetben találta magát Dániel, aki hát az élő Istent imádta, és hát valós közösséget ápolt vele. És itt van a nagy kérdés, amit itt a lapoljára, vagy a dia aljára fel is tüntettem, hogy egy ilyen helyzetben mit tehet az ember? Mit tett Dániel, és mit nem tett? Nagyon érdekes, hogy mit tett, és mit nem tett. Amit tehetett volna, csak mondom példaként, az, hogy bemegy a királyhoz, és azt mondja neki, hogy de hát ennek semmi értelme. Most közigazgatásilag nézve, ez inkább hátrány, mint előny, hogy ugye belassít mindent, tehát nem lehet kérni dolgokat. És hogy gyakorlatilag ez emberi ármányból született, az egésznek az indítéka, hát meg kell nézni, hogy milyen. Hogy itt most nem számít az, hogy minek a perzsa törvények, negligálni kell, semmiség kell tenni a törvényt. A királynak ő volt a kedves embere, ha ő bement volna, ő aztán szólhatott volna. Halkan jegyzem meg egyébként, hogy ez nem csak a Dánielnek sértette a vallás gyakorlását, hanem minden más vallású embernek is, mert semmilyen Istentől nem volt szabad kérni egy hónapig sem. Nem tette meg Dániel, ez érdekes, nem járt közben sem a saját ügy érdekében, sem mások érdekében. A másik, amit tehetett volna, ami nagyon egyszerű lett volna, hogy hát diszkréten kezeli az Isten keresését. Tehát az ember ugye, van is ilyen az ő szövetségben, hogy bemegy a belső szobájába, elzárkózik, nem tudja senki, hogy kitől mit kérek. Igen ám, de azt olvassuk, hogy Dániel nyitott ablaknál szokott volt imádkozni Jeruzsálem felé, és amikor a törvényt meghozták, ott volt a dilemma, ott van, hogy mit nem tett, vagy mit tett, hogy ő ugyanazt tette, mint addig, és nem tette meg azt, hogy változtasson a vallás gyakorlatán. Annyiba telt volna, hogy a spalettákat behúzza, és akkor ő diszkréten imádkozik. Na de hát, nem tette meg. Azt mondta, hogy ezért nem változtat azon, amit gyakorol, úgyhogy nyitva hagyta az ablakokat, ő leborult imádkozni, és szokott, ezek valahonnan leshették, hogy megteszi-e. Tetten érték, odarohantak, lefogták, boldogok voltak, itték a királyhoz, és mondták, hogy hát itt ez történt. Nem lett volna szabad. Áthágta a törvényt, ezt az értelmetlen és hát ilyen módon született törvényt. És azt olvassuk, hogy a király ugye hiába küzdött, azt hiszem ezen a ponton következő, amit egy kicsit korábban mondta, hogy küzdött Dániel lért, hogy ne legyen az a sorsa, hogy akkor jött rá, akkor állt össze a kép, hogy miről szól ez a történet. Nem engedtek belőle, ők azt mondták, hogy ha egyszer ezt a törvényt keresztül vitték, akkor most már ebből nem engednek. És az történt, ami a törvényben állt, ugye ezt még nem mondtam el, bocsánat, hogy Dánielt belevetették az oroszlánok vermébe. Tehát most nem kemencébe, tehát ez a különbség, hanem az oroszlánok vermébe, és este bevetették, és hát nyilvánvaló volt, hogy hát reggel már nem lesz ő. Azt mondja, hogy a király nem tudott nyugodni egészét, bántott a lelkiismeret, hogy hát hogy lehetett ilyen szerencsétlen, vagy ügyetlen, vagy dilettáns király, most hogy mondjam így, hogy hát ennyire megvezették modern szóval az emberei. És a történet szerint kora hajnalban kiment az oroszlának vermébe, bántotta a dolog, hogy ilyen módon vesztél egy ártatlan és hasznos emberét. Kiment az oroszlának verméhez, és bekiabált, nagyon szép a szöveg, így hangzik szó szerint, hogy Dániel, az az Isten, akit te szüntelenül szolgálsz, meg tudod téged szabadítani az oroszlánoktól? És azt mondta a Dániel, mert ilyet kiszólt, hogy igen, uram, király, meg tudod szabadítani, mert ő is tudja, hogy semmit sem vétettem, ami hát méltóvá tett volna egy ítéletet, ugye ezt már nem szó szerint idézem, ez a lényege. És hát nagyon boldog volt a király, gondolom azért is, mert szerette Dánielt, mert megmenekült Dániel, meg hát ő nem volt részes végül is egy ilyen szörnyűségben, ha passzív módon is, hogy megöljék Dánielt. És itt azért a helyzet magaslatára emelkedett a király, mert azt mondta, hogy akkor most hozzák ide azokat, akik kitalálták a törvényt. És őket legurította az oroszlának, tehát helycsere. Most aki kitalálta, ugye bocsánat, ez a hétgazdami mondás itt most tényleg szó szerint, hogy aki másnak vermetás, mondjuk oroszlán vermet, aki másnak vermetás, maga esik bele, ebbe dobták őket. Hát az oroszlánok nem tanúsítottak olyan megtartóztatást, mint Dániel. És ott, ez egy csoda volt, ugye, hogy azt hiszem úgy mondta Dániel, jól emlékszem, hogy Isten elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Tehát Istennek hatalma van. Azt mondta az oroszlánnak, hogy nem. A tűzben is hatalma volt. A tűzet ugye nem tudom megszemélyesíteni, de azt mondta, hogy nem. Tehát nem. Ezt jelenti a hatalom. Ezt jelenti a csoda, ha megtetszenek nézni, hogy ide már csak felírtam a megállapítást, az összegzést. Gyakorlatilag ugyanazt a lényegét tekintve ugyanannak a próbának tette ki Isten Dánielt egy később életszakaszában. Nagyon hasonló a fenyíték, csak nem lángok, hanem oroszlán. És döbbenetes a párhuzam a csodában, hogy ami emberileg elképzelhetetlen, hogy oroszlánok ne ártsanak, hogy a tűz ne égessen halálra embereket, az Istennek van rá hatalma. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy ha az Isten cselekszik, akkor ott cselekvés van. Egyik kedvenc példám, hogy egyszer valaki bélpoklos volt, ugye az ilyen élve rohadás, az embernek a tagjai a bőre rohadnak. Ez a homlokán volt egy szír, a katonatiszta, a hadsereg főparancsnok a Naamán. És akkor az Isten meggyógyította, akkor azt írja a Biblia, hogy olyan lett a bőre, nem hogy egészséges lett, hiszen olyan lett, mint a kisgyermek bőre. Szó szerint ezt írja. Tehát nem általában egészséges bőre lett, hanem tökéletes, újszerű. Bocsánat, hogy ezt mondom, de a gyermekeknek ugye még az a halmas bőre, hogy tehát mint az ember élet szempontjából egy újszerű, ennyire tökéletesek az Isten megoldásai. Azt látjuk tehát, hogy az Isten megengedett rendkívüli próba helyzeteket a gyermekei életében, de tudta, hogy ezek az emberek ezeket ki is fogják állni, mert ők a hűséget választják mindvégig, és ezzel olyan helyzetet teremtenek, amiben az Isten viszont meg tudja mutatni a hatalmát. Mert ha ezek az emberek előbb törtek volna meg, előbb visszakoztak volna, az ifjak a kemence előtt, a háromtársa, Dániel meg az oroszlánok felmerült, akkor az Isten nincs abban a helyzetben, hogy bemutassa, hogy milyen az, amikor ő cselekszik. Sokszor a saját hitetlenségünk az oka annak, hogy megkötjük az Isten kezét, hogy meg tudja mutatni igazán a hatalmát. Ami nekünk is sokat jelentene, de még inkább a többi embernek. A harmadik fejezetben Nabukodonozor maga tért meg, megint csak átmenetileg, de majd mondom egyszer végérvényesen is a negyedik fejezet szerint, és nagyon sok emberhez így juthatott el az Isten létének a ténye, a híre, a király parancsára, hivatalos úton a király futárai vitték el, ugye amiről beszéltem itt a harmadik fejezet kapcsán. És ugyanez igaz a hatodik fejezetre is, hogy ennek nyilván híre ment a birodalomban, hogy mi történt. és hatalmas bizonyság volt arra nézve, hogy van Isten, és ez az Isten áll Dánielék mögött, és méltán élvezik a király bizalmát, és nem bizonyultak hiteltelennek vagy alkalmatlannak arra. Hát ennyit szeretem volna mára elmondani, az időt is nagyjából sikerült tartanom. Talán tetszenek érzékel, amit mondtam, hogy itt is proféciákról van szó, csak másként. Tehát amire utaltam, az, hogy ezek illusztrációk, hogy amikor hasonló idők jönnek majd, amikor az ember úgy látja, hogy nincs megoldás, amikor csak egy Isten segíthet, és az emberek azt kérdezik, hogy kicsoda szabadít meg titeket, meg téged a mi kezünkből, akkor az ember elmondhatja azt, hogy van, aki ezt meg tudja tenni, hogy az én esetemben is meg fogja tenni. Nem tudom, de hogy meg tudja, abban biztos vagyok, és lehet, hogy meg fogja tenni. Azért, hogy nekik megmutassa, hogy választ adjon arra, hogy itt nem valamiféle fanatizmusról van szó, valamiféle túlzásról van szó, hanem egy élő Isten áll az egész emberiség fölött, aki kész cselekedni a gyermekeiért. Erről beszélnek ezek a húsvér példák, amiket itt látunk ebben a fejezetben, és csak azt tudom kívánni, hogy mindenki elolvassa, akkor most már mind a hármat hagyjál meg figyelmünkbe, az első, a harmadik és a hatodik fejezetet Dániel könyvében, úgyhogy egy kicsit elmélyüljenek ezek az emlékek, amikről itt beszéltünk, és én kívánom, hogy mindenkinek a személyes életében, ha megpróbáltatások adódnak, akkor tudjon táplálkozni a hite ezekből a nagyszerű példákból, a hűség példaképei tehát. Ez volt a mai témánk, és befejezésként, lezárásként ajánlom figyelmünkbe a következő alkalmunkat. Remélem pontosak az adatok. Január 23-án, tehát tegnaphoz egy hétre, ugyanitt, 17 órakor, az Egyház történelem a proféciákban, a címe az előadásunknak, és Jelenések könyve 12. fejezetéről lesz szó. Megint profécia, megint egy kicsit másként. Egy nagyszerű fejezete a Bibliának, a Jelenések 12. fejezet, én bízom benne, hogy majd a tetszésükkel fog az is találkozni. Még egyszer köszönöm szépen, és viszontlátásra! Köszönjük szépen! Ha van esetleg kérdés, akkor tessen nyugodtan, én most már megmerek szólalni, most már áll a technika, nem akarom elrontani, mint tegnap a végét. Azért érdekes volt, mert nagyon tetszettek figyelni. Most én is figyeltem, nem mintha máskor nem, de láttam, hogy a történet az nagyon lekötött önöket is. Volt, akinek már ismerős volt önök közül? Amire azt láttam az arcokon. Jó. Sokszor azt is jó újra gondolni, amit már ismerünk. Értem, bizonyságot? Nem tudok róla, hogy lenne, és nem is csodálom. Két ok miatt. Az egyik az az, hogy ennyi aranyat egyben ritkán tartanak hosszú távon. A másik pedig az, hogy miután a Nabukodonozor meggyőződött arról, hogy ez nem volt egy helyes lépés a részéről, tehát amit itt ugye összefoglaltam, nagy valószínűséggel ugyanazt tette a szoborra, mint Mózes az aranyborjúval korábban, hogy hát bezúzta. Tehát miután ő rájött, hogy ez hiba volt, hogy egy bálványt készített, nem igen hagyta egybe, mert elég határozott embernek ismertem meg a Bibliából. Tehát miután ő rájön arra, hogy ez nem volt jó, nem hiszem, hogy sokáig volt egybe az a szobor. És ezért nem igen maradhatott nyoma. Tehát az hirtelen jött, és hirtelen ment is, én azt gondolom. De jó a kérdés, eddig még sose gondoltam. De. Tessenek menjünk nyugodtan, hogyha kell. Kezdjük csókolni, szeretessen. Azt már elvitték volna, hogy egyben ennyi aranyat. 30 méter magas szobor aranyból, az sok. Sok és drága. Leállítom a technikát, de attól még lehet kérdezni nyugodtan. Igen. Át akartad másolni? Jó, akkor bekapcsolom. Hogyan?
Persze.
Hát, akiről itt szó van, a hatodik fejezetben? Az egy Dárius nevű király volt, de úgy írja, hogy Méd Dárius. Tehát Perzsa a birodalom, de Méd a király, ez érdekes. Mert a Médek meg a Perzsák, azok egy olyan, mint a personál unió, olyasmibe értek együtt. A Círusz, aki a Perzsa király volt, ő gyakorlatilag unokája volt a Perzsa és a Méd uralkodónak. És azt hiszem Méd volt az anyja, ha jól emlékszem. És egy közös hadsereget tartottak fenn, aminek a lovasságát a Médek adták, a Perzsák a gyalogság. És eleinte ebben a duóban, hogy így mondjam, a Médek voltak a dominánsak, de idővel átfordult a dominancia, erről pont szólnak is a proféciák különben. És ez azt jelenti, ide ebben egy szóval, melyikben? Egy pillanat.
Tegnap itt van majd.
Igen, a tegnap, hogy ez pendrive-on van, azt mindjárt elő kell vegyem. Tedd már át, légy szíves a... Egy pillanat türelmet hadd kérek, mert ezt oda kell adjam a... Na, miért jött ezt kérnem? Ja, itt van. A Dropbox. Bocsánat, itt én voltam ügyetlen, hogy lezártam ezt a masinát. Hol is van vázlatok? Siófok. Ez az Levente, ezt másod már, légy szíves. Jó, hogy addig tudjak beszélni.
Ja.
És az a lényeg, hogy Méd volt ez az uralkodó, egy idős ember, és azt mondja, hogy nem ismeri a többével az időt. Azt mondják az idői források, hogy valószínűleg arról volt szó, hogy Nabukodonozor, arról volt szó, hogy ez egy idős ember volt, ez idő a Bibliából, mert 69 éves, tehát ahhoz képest, hogy még uralkodást kezdettek. És azt mondja, azt mondják az emberek, hogy valószínűleg az volt, hogy Círusz előzékenységből a nagyotorátokat indette, megengedte, hogy őket tényleg a kérdőjelben, amit megtudtottak, mert tudta, hogy hát itt is egy pár év múlva visszaszállt rá, és ezért külön nem érezték a történet. Úgyhogy általában első Dáriusként azt a uralkodót tart, hogy nyilván ki maratonnál lesz, és aztán ki volt a bőrökkel később. Amíg ő esetben mindenki már visszor beszélhetünk, hogy ez még
volt. Igen, van az adányozat,
az bárki, a nélek is támadták. Nem, volt a kiavott szervegük szervezés. Ez az akkor mennyire dinasztiának volt az első tagja, ez a Dárius, a Dárius kincs, az innen volt, hogy ez a Dárius az uralkodó, aki maradban már kikapott. Őt is nevű első belegőztetőn, de egyébként Perzsa volt, tehát született a Perzsa volt. Az, akiről itt szó van, ez pedig az is, hogy ilyen Méd Dárius, ez nem az a Dárius, ez korábban volt, ő olyan 20-30 évvel korábbi ez a történetnek alatt Dárius. És egy uralkodó volt. Az az érdekesség a helyzetnek, hogy az utolsó babiloni király és az első perzsa vagy Méd király, aki jönnek össze, mind a kettő írja a bűvésekéket sem ismerte a történet. Hát egy olyan birodalmi váltás volt, hogy az előző babiloni király utolsó király nem volt ismert, csak a bibliai király, és a következő birodalom első király, az ugye egy nagy komandáli, az sem volt ismert. Aztán, amikor kiásták a babiloniai leleteket, a babiloniai városát, a babiloniai levéltára megtalálták a babiloniai, és kiderült, hogy a Belsaszár nevű férfi, aki az ötödik kezdetben van, ez én. És erre mondják azt emberek, hogy ha idővel bizonyíték megyünk fel arra, hogy a Bibliának abban igaza volt, hogy az utolsó mégiscsak volt. Nagyon érdekes volt, mert senki sem tudott volna görögök neki jósolhatott volna. És azt mondták, hogy ha a görögök se tudják, akkor ez hamukatát, akkor a Biblia téved. Aztán, amikor kiásták az égkínásos táblákat, és meglátták rajta, hogy hát mód, akkor az író a régimnek, hogy az apja napomig észre, hogy maga mellébe esett a társulakodónak, akkor fordult a kocka, mert akkor azt mondták, hogy még a görögök se tudták csak a Biblia, hogy milyen kíteres, hogy mennyire hát bentetes forrásnak számítak a Biblia. És hát erre lehet azt mondani, hogy ahogy ez lejátszódott napokodon, az napomig színjánál a társaságnál, valószínűleg igaz lehet akkor a következő, és akit szintén nem ismer senki, mint Dáriuszunk az az a történetben. De ugyanúgy előkerülhet bármikor nem egy forrás, hogy akkor mégis a Porcinusnak egy ilyen társulalkodója, akit ma megjelenített a kongress pár éve. Nekem az is ezt erősíti meg, hogy amikor a héberek szabadulnak, ugye Círusz egy jelenetet,
Csak azt mondja, hogy Cirrusnak az első éve volt az, amikor ezt kiadta, és időben nem mindenki érhetően körül két év a különbség. Valószínűleg arról van szó, hogy a Cirrusnak úgy volt az első éve, hogy előtt egy-két év uralkodtak ott az idős király, aztán meghalt, és akkor jött Cirrus. Tehát tulajdonképpen ki is adja a kronikailag is az azért, mint mondja ezt a történetet, csak bizonyíték egy kicsi alítetésére. De fogunk majd minden a Bibliának az életési kötetet. Annyira pontosan, hogy nem tulajdonképpen azért a vég. Ez különbözően vég volt. És az eredeti vitás van, mert hát a perzsák voltak a masszív erő a szövetségbe, csak tudom, hogy ott kell egy mérőkkel oda. Együtt támadtak, igen, csak hát a logika azért volna, hogy az erősebb nép adja a királyt. És erre mondják azt, hogy Cirrusról már olyan is elképzelt, hogy ismerve az ő emberségét, előzékenységét, az egész hát, stílusát, hogy mondanát, hogy teljesen belefér a képbe, hogy ezt a gesztust megtette. Megkívül ember volt. Ez a két rendjű napról volt az ókorban a Nabukodonozor, most kemencé vagy az ott a különbözőkás volt, hogy így mondjam. A másik pedig a Cirrus, akiről beszélünk, mind a kettőről nyilatkozott az Isten. A negyedik kérdőben Dániel azt tettem olvasni, hogy azt mondta Dániel Nabukodonozor, hogy ő olyan egy álmodzatot, mint egy hatalmas fal, ami otthont ad madaroknak, állatoknak, haladta az ő védelmében élnek a szárazföldi állatok, hogy az egész emberiség szempontjából egy hatalmas alkalmas állatnak uralkodó. Csak hát aztán egy kicsit elbízza magát, és akkor megháborodik, megőrül két évre kívül, de nagyon különös történet, és akkor végig megtér. A Biblia egyik legszebb imádságban, ami a személyes élményem szerintem a negyedik fejezetében olvasható, egy pogányból megtört királytól, a Nabukodonozortól, hogy áldom magasztalom, hogy dicsőjük a mindenki királyt. Tehát ez nagyon csodálatos, hogy azt mondja, hogy ő az igazi uralkodó, és nagyon szép. A másikon egy Cirrus, nem tudunk róla semmit, természetesen valószínűleg, mert azt mondom, hogy 40 vagy 50 valahány évig uralkodott csak. Az új számítások volt 660-ban kezdve. Egy letűnyetben volt különben. A Cirrus is az volt, Cirrusról van azt érzi, hogy Ézsás 45, nem volt hiszem, hogy az a 40 sejtetnél valahol, hogy azt írja, hogy te kezdetben fogta alkalmat, de nem ismerte, és vezetek, és nem jutom előtted az erős kapukat. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy a Cirrus perzsa hódításaiak a titkon, hogy az Isten egyengedte az útját. Úgy, hogy ő nem ismerte az Isten, az Isten ismerte őt. A Cirrus utatják nyilván jó volt az ókorban a lelkizmus szabadságnak az atyát, az nagy dolog volt akkor is, nem volt elterjedt, és azt mondta, hogy nem előzeti a dolgokat, nem előzeti. Tehát egy korát megelőző és meghazudtoló nagyszerű személyiség és egyéniség volt, és végül ő az, aki kiadja a lennélét, hogy visszatérhetnek a zsidók és úgy elkezdődik a templomot. És Isten azt mondta, hogy akkor majd az ő ember eljön, mert azt mondja, hogy a kogányokra, hogyha engedik, ő rájuk is tudhatni. Néha jobban, mint azok, akik kivatal volt. Hát szolgálnak mindenki. Szép ezek állandóan. Utána már csak olyan jöttek, hogy Nagy Sándor, amiről hát nehéz elmutatni azt, hogy feltermett volt, de már nem így. Ha ő is kedvezményekkel részesített a zsidóvédel, nem mutatják a papok, hogy itt nem mondjuk, hogy jönni fog valaki, görög lesz az illető, és az, hát ugye ma itt mondanám, hogy legyarulja a felvénkülőzőnöket, minden erőviszonyoktól függetlenül a magát, tehát nem mondta, hogy befolyásolja a papírfordnak. És amit a nagyságnak bemutatja, ez még az elején volt a hódításnak viszonylag, akkor még csak a parlamenti ügyéket hódítik, és mondták, hogy a bűvő szerint egy görög ember, azt mondta, hogy ez egy rendes társaság, aztán a padok kedvezni. Aztán pedig még inkább feltüzelte a jövendőlés, hogy így mondjam, és meg is csináltam. Tehát végignek, és eligazította a társadalmat a saját meglátása szerint. De aztán megszűntek a nagy emberek. Ez még így nagyon volt, amit nem így igazi környezetben, de kevés a gyűlölkodója volt az emberiség. Hát nem a szerint. Jó, nem. Általában kontra szelektív az emberiség, tehát többnyire nem az kerül felülre, aki az a hatalmas. Ilyet az is igaz, hogy valaki
van a csóra.
De jó, igaz, ez nem szerint is a csóra.
Sokat lehetne róla beszélni.
Én meg azért értem.
Ez a
Én 4 éves korom óta ebben a közegben voltam fel, sok minden magam az itt, amit ismertem, mert ennek hallja jobban említett gyerekkor. De nem terveztem azt, hogy egy fő tevékenységben ezt végzem. A közgazdászként végeztem, egyetem alatt volt egy olyan tapasztalatom, mármint egy konkrétan, vagy egy életszakaszom, ahol ugye személyes megkérésként éltem meg, és megkereszteltettek fel a kérdésségbe, és úgy gondoltam, hogy szeretnék valamilyen az erősen szolgálni. Én bevallom, én rendszerben akartam menni a gyülekezetben, mert olyan végzettségem volt, hogy számítás egy nem tanultam. Ja, bocsánat, számítás, igen. És hát én azt gondoltam, hogy a kettőt egy csapásra mert szerettem is, és akkor mondták, hogy de nem úgy gondolták, hogy ezzel gazdák éppen nem beszélni jövök, ó, hát mondom, azt még én nem gondoltam. De aztán azt mondták, hogy akik hívtak, hogy szerintük ez nem fog, és akkor eljöttem, és akkor nem tudom, a Reisinger János ebből ismerőssel, igen. Hát akkor ő is még azért viszonylag az elég volt a magáért, akkor vitt magával, néha küldött, az nem volt olyan jó. Nekem a hőskorban nem egy olyan volt, hogy őt várták és engem küldött, és hát nem egyszer jártam, de hát a Jánosnál, hát elhiszem, de most ez lesz, tehát, hogy jöttem. De ez edzi az embert az idővel. Hát egy idő után már lepártákba én mentem, és én nagyon megszerettem ezt, mert hát nem tudom, hogy én ma is úgy voltam, mert hogy szóval szívesen beszélek ezeket. Ezek szép dolgok, képviselés dolgok, magával ragadják az embert, magukkal, és úgy gondolom, hogy jó dolgot végeztem ebben a kormányzásokkal. Én jártam úgy, ez nem pont ez a hasonló, hogy volt egy lakótársai barátom, kicsit jöttem el, amikor Pesten laktam, és hát pont ezek a rókori dolgok, volt egy könyv, amit megvettem Atisvárjunkba, a Görög csoda címe, és ott meséltem neki történeteket a görög perzső háborúból. És a Zoli barátom annyira felmerkesedett, már nem tetszett neki, és egyszerűen akkor bejárt a városba, mert ő miért a játének közben, akkor megvette. És akkor olyan van, és én meg egy nyúlva vártam, és akkor mit mondjam, azt mondja, hogy te ez nem is olyan érdekes, mint amit te mondtad. Azt mondja, hogy ha téged hallgatom, hogy nagyon érdekes. És akkor ő bátorságot adott, hogy van érdelme elmondani, mert... Ah, tudom, hogy így. Sosem fejlem, az a jó film. Ez jó, hogyha az ember lelkesen tud beszélni valamiről. Én nekem én elárulom, hogy néha volt, hogy besegítettem ismerősnek, akinek kellett pénzügyet a főiskolán, és akkor hát kérdezik, hogy tapasztalatok mondjuk pénzügyszeminárium, de például Kortrányi azt mondta egy srác, hogy azért jár be a pénzügyórákra, hogy szerintem jó hangulat, tehát nem értek ide, hát szóval jó lenne. És akkor mondtam azt, hogy ez is felér egy visszajelzése, hogy a pénzügyet is szívesen hallgat, nem tudjuk, hogy mondja az embert. Tehát ezek olyan csodálatos dolgok, hogy az emberek szárnyak adnak tulajdonképpen azt, hogy megsülünk össze. Hát ez a három történet, amelyek ötten egy nem magában, hogy mi is kerülünk ilyen helyzet az emberek.
Igen, sőt.
Igen.
Sőt.
Én is jártam egy életet, hogy is. Azt mondod? Akkor még, amikor én is voltam talán?
Igen.
Aj, bocsánat, én nem emlékszem, mert
annyi az volt, hogy én is
jártam. Ja, örülök neki. Én már jártam itt úgy, hogy megálltam egy benzinkubát, akkor én kettő jártam, aztán nem úgy érzem, hogy az adási betörtés, és akkor én megyek a kúthoz, valamit venni akar, nem tudom, hogy kérdeztem, hogy tegye, és akkor itt a Balaton menetében van, mert így már szemadott előadva. És akkor találkoztam volna egy aranyos is hölgy volt, és őt megismertem, mert ő akkor vizsgázott be, amit a Amerikának. Így néztem el, csak a pirosának itt, tehát tudom, hogy rendőrnél volt fel, hát én nagyon sok rendőrját is vagyok, és akkor mondja a piroska, igen, én vagyok. Nagyon is volt. Olyan helyettől munkálnak fel az embernek is.
Sok.
Igen, a szüleikkel csinálják.
Nehéz volt, tehát akkor ott van.
De másrészt meg érzés,
nem? Hát igen. De vagy itt volna. Szállani.
Én is ebben voltam. 13-17 évek voltam. Fura volt, hogy nekem nem tűnt sok nem. Jöttélik a másik után. Mármint az élek.
Igen. Józsi bácsi él még?
Hát él, de már nem nagyon van jól. Éppen nem kéte hallottam róla, hogy ilyen terült ilyen szépítés, és most már nem az igazi magát, mert a személyiség az már olyan egész volt. Hát azért, én nem tudom hány éves, 26-os, vagy milyen szépítés, 28-as, A Porsche volt 80, a Porsche dolgos ez 80. Azt mondjuk, hogy nem sok, de... Már úgy értem, hogy, hogy vannak, akik nem törvényszerűen következnek, most már volt olyan hallottam, de legyen is 80 éves korban. Tehát, hogy, hogy kirívó, mert tényleg nagyon sokan hamar elmennek, csak nem lenne elég szükséges az sem. Jó. Pont a János elég, János mesélt valamit, hogy ő volt a lelekem, a rúgósok. Ott, hogy már vagyok. Tényleg a következő
kérdés.
Akkor majd jövő héten vagyok. Jó?
Mindenféle kérdéseket összegyűjthetsz, Marika, sőt, másik kérdéseket is összegyűjthetsz.
Figyelj, a Zsolt, majd a tegnapit átküldöm, mert az egy pendrive-on volt, az amit volt, jó? Jaj, ez megveszi sok világban, na mindegy.